Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a Földgömb rovattal. Egy picit visszakacsintunk, visszanézünk a Földgömb fesztiválra is. Professzor dr. Mihalko Gábor a vendégem, a beszélgető társam, Budapesti Corvinus Egyetem, CFK Földrajztudományi Intézet, geográfus vagy és turizmus kutató, és sok éve ismerjük egymást, úgyhogy ezért tegeződünk, hogyha nem probléma továbbra is. Üdvözöllek, Gábor, még egyszer.
Én is üdvözlöm a Trend FM hallgatóit.
Honnan induljunk, a turizmus fóbiát? Vagy azzal, hogy a Covid helyre tette a dolgokat, vagy induljunk 87-ben, láttam egy nagyon klassz kisfilmedet a YouTube-on. 87-ben fel annyi turista volt, mint most, ugye? Ha jól emlékszem a számokra, adatokra.
Hát igazából még annál is kevesebb, ugye 2019 a mi utolsó bűvös számunk, amikor közel 1,5 milliárd turista érkezést regisztráltak a világba, ugye ez csak a nemzetközi turista érkezés, tehát itt a belső belföldi mozgásokat nem számolják. 1987-ben én éppen ugye érettségiztem, és akkor 370 millió volt a nemzetközi turista érkezéseknek a száma. Azt lehet mondani, hogy egy közel ötszörösére növekedett ez a szám, ami bődületes. Tehát 2019-ben ezt érezhettük. Tehát itt már Budapest is szinte élhetetlen volt a turistáktól. Tőlem ez furcsa, aki turizmusutató vagyok, akinek ugye az érdeke, hogy jöjjenek a turisták, bár azt elmondom, hogy amikor ugye itt a nehéz időszak volt a Covid alatt, akkor kérdeztek, hogy Gábor, te mivel foglalkozol, hát nincsenek turisták, mit kutatsz, és mondtam, hogy hát ha vannak turisták, akkor azt, és ha nincsenek turisták, akkor azt, hogy miért nincsenek. Tehát nem unatkoztunk, egy percet sem próbáltunk segíteni a szakembereknek, a döntéshozóknak, hogy mit lehet ilyen krízisben csinálni, de visszatérve 1987-ben, tehát tényleg jelentősen kevesebb volt a turista érkezés, jelentősen kisebb volt ugye a turizmusnak az úgynevezett ökológiai lábnyoma, vagy karbonlábnyoma, ugye ez a hivatalos elnevezése, és már akkor felhívták arra a figyelmet, hogy ezt kicsit óvatosabban kell végezni.
Igen, ha jól emlékszem, tőled hallottam először azt a kifejezést, hogy túlturizmus, és annak már jó pár éve, hogy ezt hallottam tőled először.
Így van. Tehát ugye én szeretem inkább az overturizm, ugye a hivatalos angol nyelvű kifejezés, én inkább a nem kívánatos mértékű turizmust szeretem használni, mert ha a nem kívánatos mértékű turizmusról beszélünk, akkor ugye az a lakosság oldaláról, a környezet, a társadalmi környezet oldaláról közelíti meg. Olyan, hogy túlturizmus igazából magyarul, ha próbáljuk ugye ízlegetni a szót, nem nagyon van, mert ugye lehet valamit persze túltölteni egy szállodát, ugye túltölteni egy repülőjáratot. Többen tapasztaltunk már ilyet, hogy sorsolták, hogy kiszállhatóan.
De hát egy várost is túl lehet tolni.
Igen, de ugye maguk a szolgáltatók, ugye azok örülnek akkor, hogyha ekkora forgalom van. Én inkább azért mondom, hogy jobban szeretem használni, de ez tényleg ízlés kérdése. Várost túl lehet tölteni, így van. Ugye azok a városok, amelyek 2019, illetve az előtti években az overturizmus érintettjei voltak klasszikusan, ugye archetipikusan azt lehet mondani, hogy Velence egyszerűen megtelt, élhetett, teljes mértékben élhetetlenné vált, fölfedezték Barcelonát, filmturizmus kapcsán, ugye az Dunaparcán keresztül Dubrovnikot, és sorolhatnánk, de mondom, hogy Budapest is kezdett már följönni erre a szintre. És akkor valóban ki lehet tenni a megtelt táblát. Én nem szeretném, ha ez még egyszer előfordulna. Ahogy felvezetted ezt a beszélgetést, ugye a Covid valóban egy ilyen kegyelmi helyzetet hozott a sok-sok tragikus halálesetek mellett. Azért arra is felhívta a figyelmet, hogy lehet ezt egy kicsit ésszel csinálni, ezt a turizmust, ezt az utazgatást, mert amikor korlátozások jöttek, bezárultunk, akkor az ökológiai lábnyom nyilvánvaló elsősorban ugye a közlekedési eszközök károsanyag kibocsátásának csökkenése miatt jelentősen érezhetően csökkent, mondják a szakemberek. De ugye ez nem normális, mert közben megjöttek azok a pszichés problémák, amelyek a bezártságból, a környezetváltozás hiányából fakadtak, és hát azok is azért súlyos károkat okoztak.
Valami azt mondtad az előbb, hogy csináljuk ésszel a turizmus. Ki csinálja ésszel? Én, az utazó, aki megfizetem az árát, majd kérdezem, hogy megfizetem-e az árát, vagy az a kutató, akit ott példának hoztál, vagy valamilyen elnököt, nem turizmus szervezetnek, igen, az elnöke, igen, aki a, igen, világon repked, hogy előadást tartson, és közben meg mekkora baromi nagy 47-es karbonlábnyomot hagy maga után.
Így van. Olvassuk be a rádió hallgatóit, tehát ott Gro Brundtlandról, ugye az egykori norvég miniszterelnökről volt szó, aki az ENSZ megbízásából elkészítette egy csapattal ugye ezt a Közös Jövőnk című jelentést, ami egy ilyen klasszikus munkája a fenntarthatóságnak, a fenntartható fejlődésnek, azt lehet mondani, egy alapmű, és ők ugye úgy készítették ezt a jelentést, hogy a különböző országokban tényleg éveken keresztül repkedtek a világba, hogy összeszedjék azokat az információkat, amelyek az egyes ENSZ tagállamoknál megvoltak ennek kapcsán, és hát nyilván akkor én feltettem azt a kérdést, hogy amikor felszállt a elegáns diplomatatáskával, ugye
Oszló-New York járat,
igen. A repülőgépre, akkor nem gondolt-e arra, hogy, és nem gondolnak erre azok a oktatók, szakemberek, akik különböző ilyen fenntarthatósági konferenciákra járnak, hogy amikor utaznak a világ túlfelére repülővel, akkor ők is miközben ugye jót próbálnak tenni, hogy beszélnek erről a fenntarthatóságról, addig károsanyag kibocsátásuk igen jelentős. Tehát a felelősség itt a kulcsszó az, hogy van egy elvünk, ez a gumifogalom, buzzwordnek hívjuk, bármekkorára lehet ugye fújni már minden fenntarthatóság egy nagyon-nagyon divatos kifejezésé vált az elmúlt, és most azt lehet mondani, hogy több mint 3 évtizedben, és nem oldottuk meg. Tehát a turizmusnak a fenntarthatósága, arról beszélünk, de igazából nem sikerült megoldani. Nekem az a, hát hogy mondjam, elvem, hogy ezt fölülről lefelé nem is lehet. Tehát ezt lentről fölfelé lehet megoldani, tehát az egyéni felelősségvállalás, az egyéni döntések sorozata az, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy valóban fenntarthatóan tudjuk ezt a turizmusipart művelni, fenntartható módon tudjunk akár a belföldi, akár a nemzetközi turizmusban részt venni. Mit jelent ez az egyéni felelősség vállalás? Olyan döntéseket, amelyek a legkisebb egységtől kezdődően, tehát hogy milyen közlekedési eszközt veszek igénybe, milyen gyakran veszek részt a turizmusban, mennyire messze megyek, egészen odáig szélsőséges eset, hogy nem utazom, nem fogyasztok, nem veszek részt ebben a globális őrületben, amely sokszor elmondtam neked meg a Trend FM hallgatóinak, ugye ez egy létforma. Tehát ez a szabadidő eltöltésünk elképzelhetetlen ma már turizmus utazás nélkül, tehát ezt valamilyen kompromisszumot kell hozni, de ezt a kompromisszumot nem fölülről ránk oktrojálva fogjuk tudni meghozni, hanem magunkban kell éreznünk azt, hogy felelősség vagyunk a környezetünkért, és itt a társadalmi környezetet, a gazdasági környezetet és a természeti környezetet egyaránt értjük.
Igen, csak amikor ez 2019-ben hasonló módon beszélgettünk, akkor mindenki itt a minden szavadat, és teljesen igazad volt, és amikor nem fürtökben lógnak az emberek mindal a bazilika környéken, akkor valószínűleg tényleg itt azt mondjuk, hogy Budapest már részben vagy teljes egészében élhetetlen a turizmus miatt, és már akkor az ott lakók ugye nem érzik jó magukat, pedig az lenne a cél, hogy a vándor, a látogató is, meg aki otthon van, az is jól érezze magát. De azt akarom csak kihozni ebből, hogy most ez az egész dolog, hát a Covid, meg ez a rezsiharc, meg a válság, meg a háború, meg sok minden, ezt most azért szépen lefejezés helyre teszi, most hadd mondjam, ilyen kegyetlenül magammal szemben is, hiszen nem jönnek a turisták, nem annyian, nem tud annyit költeni, nem lógnak az emberek mindenhol a világban. Te mondod is ebben a filmben, hogy fából vaskarika ez az egész, ez a visszaszorítás. Igen. Hát most a helyzet, a történelmi helyzet, vagy időpillanat nem oldja-e meg ezt az egész kérdést?
Azt oldja meg, hogy egy pici időt ad arra, lehetőséget ad arra nekünk, a Covid időszaka, és senki ugye álmodni nem merte ezt a nehéz háborúval, energiaválsággal, inflációval telített időszakot, tehát ezt senki nem vizionálta. Tehát, hogy itt két egymásba jövő krízis lehetőséget ad arra, hogy egy picit átgondoljuk. Valóban 2019-ben nagyon-nagyon lelkesen hirdettük, indítottunk is egy nagy kutatási projektet, most is tart, természetesen módosítanunk kellett sok mindent benne, ami a jó helyek és a totális turizmus kapcsolatáról szól, hiszen ebben az új világban, amit a 21. század hozott a turizmusban, a nem konvencionális mobilitásnak hívjuk, nem konvencionális turisztikai mobilitás. Tehát itt már nem arról szól az utazások, amelyről azt lehet mondani, hogy a hagyományos korszakban. Tehát nagyon lelkesek voltunk 2019-ben, próbáltuk nyilván valamiképpen elméletileg ugye keretezni ezt az új világot, új fogalmak születtek, és utána hirtelen vége, elvárták volna. Tehát ilyen soha a turizmus történetében nem volt. Voltak krízisek, voltak válságok, délszláv háború, öböl, válság, ikertornyok lerombolása, SARS vírus, arab tavasz, hagyni soroljam, globális gazdasági krízis. Ez egy picit megrengette a turizmusnak a fejlődését, pár százalékkal esetleg visszaesett, de olyan, hogy 70%-os visszaesés, és egymást követő két évben sincs növekedés, ilyen nem volt a turizmusnak a történetében soha. Tehát mit tudsz csinálni? Mit tud csinálni az utazó, a döntéshozó, a szolgáltató, hogy magába fordul és újra értelmezi a dolgot. Mire jó nekünk most akkor ez az időszak, ami valóban nem hoz kiemelkedő mutatókat, a szakpolitikusokat idézem, nem dübörög ugye a turizmus. Hála jó Istennek azért a belföldi turizmussal különösebb problémánk nincsen, amelyben a különböző támogatások azért jelentősen részt vesznek, gondolok itt ugye a Széchenyi pihenőkártyára, tehát azért ez sokat, sokat számít, de valóban a nemzetközi turizmus még korán sem állt helyre.
Akkor ez olyan, mint egy tűzvész, ugye? Amikor egy város leég, utána Szeged is ilyen volt annak idején, és utána akkor újra lehetett tervezni, hogy akkor hogy legyenek az utak, szélesek legyenek, sugárút legyen. Nagyjából most akkor erre van idő, borzasztó ez, mert a húsunkba vág, és emberek milliói mennek tönkre, rengeteg kárt okoz ez a dolog, de végül is most, ahogy mondod, most van idő arra, hogy egy picit végig gondolhassuk azt, hogy amikor majd újra valami rendeződik, akkor milyen új normálist akarok bevezetni, ugye?
Így van, ez pontosan így van. Ezt az egész történetet, amit most nagyon röviden összefoglaltál, ugye úgy hívja a szakma, hogy reziliencia. Tehát most ez a Phoenix madár ugye most még úgy tűnik, hogy pihen, és várjuk, ugye, hogy újjá tudjon éledni, és pontosan a reziliens, a turizmus reziliens mi volt azt adja, hogy rugalmasan megújulva az új feltételekhez, az új normálhoz, ahogy te mondtad, fog tudni alkalmazkodni az ágazat, és azokat a váratlan külső hatásokat, amelyek a COVID miatt, vagy akár a háborúval összefüggő energiaválság és infláció miatt ért most minket, ezt sokkal jobban fogjuk tanulni, sokkal jobban fogjuk tudni érteni, sokkal jobban fogjuk tudni majd menedzselni. Ez várható. És hát nyilván itt vannak a turisztikai szakemberek, az elméleti gondolkodók, mint amilyen jó magam is, és a műhelyem is, a csapatom is sokat dolgozott azon a COVID alatt is, hogy hogyan tudjuk segíteni a döntés előkészítőket, döntéshozókat, különböző szolgáltatásokban dolgozó szakembereket. Tehát készültek mindenféle a krízismenedzsmentet támogató anyagok, de még mindig ott vagyunk, hogy figyelünk. Én nem is foglalkozok például statisztikával, nem tudok most mit mondani, hát látjuk ugye a nemzetközi statisztikákat, hogy most már a 2019-es évnek csak a 43%-ánál tartunk, ugye a tavalyi mínusz 70-hez képest, tehát jövünk fölfelé, tehát látszik, hogy kilábalás van, de hogy ez most 2023-ban vagy 2024-ben fog véget érni, azt most senki sem tudja megmondani.
Mint ahogy azt sem tudja senki megmondani, hogy ez pont olyan, hogy amikor a világháború után, vagy bármilyen krízis után milliók éheznek, és hirtelen élelmiszerhez jutnak, hogy akkor utána mi történik, mert a vágy ott van bennünk.
Így van.
Aki talpon tud maradni, akár szolgáltató, akár ügyfél, vendég, utas, az mind utazni akar és szolgáltatni akar, tehát a robbanás akár csak COVID után újra hatalmas lehet, és közben azon kéne gondolkoznunk, amit te előadásod címe is volt, hogy mi az ára az én élményemnek. Amit én kifizetek, 86.500 forint az utazásirodának, vagy a repülőképtársaságnak, szolgáltatónak, vagy az, amit lenyomatként hagyok.
Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát ugye én geográfusként, turizmuskutatóként mutattál be, de én emellett a humanökológiai gondolkodásnak is a híve vagyok, ami azt jelenti nagyon, nagyon röviden, hogy az emberben, az egyénben, a társadalomban és a környezetben egyformán egyszerre kell tudnunk gondolkodnunk, Tehát nem mondhatjuk azt, mint a zöld mozgalmárok, az ökológiai mozgalmárok, ugye, hogy mindent a környezet megvédéséért, mert hogyha a környezet megvédése azzal jár, hogy az egyén pszichésen zavartá válik, egy csomó problémája lesz a bezártságtól, a környezetváltozás hiányától, munkahelyeket veszítünk el, gazdaság nem fog tudni növekedni, akkor valóban fontos a környezet, de hát azért ezt az egyensúlyt, ami az egyén társadalom környezet viszonyrendszerében van, ezt meg kell tudnunk valamiképpen tartani. Tehát az élményszerzés ára egyrészt az, amit kifizetünk, ami működteti a létünket, a munkahelyünket, a gazdaságot, a termelést, és hagyne soroljunk. Másik az, hogyha elpusztítjuk azt a környezetet, amiért oda megyünk, ami vonzó számunkra, akkor pedig az egész nem ért semmit. Tehát az egyensúlynak vagyok a híve.
Nagyon szépen köszönöm. Most a Földgömb rovat műsorpercében beszélgettem professzor dr. Mihalko Gáborral, a Budapesti Corvinus Egyetem CFK Földrajztudományi Intézet tanárával, geográfus turizmuskutatóval, az élményszerzés áráról. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, és jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm, máskor is örömmel jövök.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.